A Líra könyv bemutatja a 24.hu könyves podcastjét, a Buksót. Ez itt a Buksó, olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én Nyári Krisztián vagyok. Ez itt a Buksó 21. epizódja. Központi témánk ma Budapest lesz, különböző módon közelítjük meg. Részben a Top 10 rovatban nem is 10, hanem 20 Budapesttel foglalkozó kortárs regényt vagy novellás kötetet fogok ajánlani. Vendégemnek és legújabb könyvének is rengeteg köze van Budapesthez. Erdős Virággal fogok beszélgetni az Erdős Virág könnyei című verses kötetről, amely a karantén időszak Budapestjén játszódik, és a szerző ezt nem csak költőként, hanem biciklis futárként is topográfiai biztossággal mutatja meg nekünk. Mindezek előtt pedig az idei könyves nagyrendezvények időpontjáról lesz szó, természetesen elsősorban a budapesti ünnepi könyvhét és a Nemzetközi Könyvfesztivál programjaival a középpontban. 100 év magány. Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. Közszolgálati jelleggel elárulom, hogy mikor lesz az idei könyves nagyrendezvények időpontja. Most már megvan a könyves naptár, úgyhogy bele is csaphatunk. Tavaly a járvány miatt elmaradt a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, és szeptemberre csúszott az ünnepi könyvhét is. Az a jó hír, hogy idén mind a kettőt megtartják, bár a fesztivál tavaszról őszre tolódik, és lesz még három margó fesztivál is. Ugye 2021-ben elég mostohán alakult a könyves rendezvények sorsa, csak úgy, mint a megelőző évben. A járványhelyzet fokozatos romlása miatt a tavaszi könyvfesztivált előbb novemberre kellett halasztani, aztán ősz elején a MEKEKEL Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnöksége úgy határozott, hogy a rendezvényt, a zárt térben zajló többnapos programsorozat egészségügyi következményeitől, meg a külföldi kiállítók távolmaradásától tartva lemondja, úgyhogy tavaly elmaradt a könyvfesztivál. A szokásos időpontban és helyszínen idején sem lehet megtartani, azaz áprilisban, mert zajlik a millenáris felújítása, és az intézmény nem tudta 100%-osan garantálni, hogy a rendezvény idejére elkészül a felújítás. Így a MEKEK elnöksége úgy döntött, hogy az idei könyvfesztivált 2022. szeptember 29-e és október 2-a között rendezik meg a szokásos helyszínen, a Millenáris Parkban. Ami a könyvetet illeti, a kiállítók többsége minden idők legsikeresebb, legjobb hangulatú és leglátogatottabb ünnepi könyveteként értékelte a 2021-es eseményt, amely ugye szeptemberben volt, 140 könyves pavilonban 174 kiadó kínálta a könyveit, a szokásosnál nagyobb területen, mert nem csak a Vörösmarty téren, hanem mellette a Vigadó téren, sőt a Dunakorzón is lehetett a könyvek között válogatni. A 93. ünnepi könyvfetet idén már a hagyományos időpontban, nyáron, 2022. június 9-e és 12-e között rendezik meg, de a tavaly bevált nagyobb területen, tehát a Vörösmarty tér mellett a Dunakorzóig elnyúló területen lesz a könyvheti vásár. A könyvhéttel egy időben zajlik majd a nyári Margó Irodalmi Fesztivál is. Helyszíne idén is a tavaly először kipróbált Városmajori Szabadtéri Színpad lesz, úgyhogy azon a hétvégén lehet majd a Dunapart és a Városmajor között szaladgálni. A nyár második felében is lesz Margó, mégpedig augusztus 11-e és 13-a között a Zala megyei Szentgyörgyváron, amely már tavaly is a Margó Fest helyszíne volt, ősszel pedig október 13-a és 16-a között jön a Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásár, ezúttal új helyszínen, nem a Várkert Bazárban, hanem a Nemzeti Táncszínházban, azaz a Millenáris területén. És akkor mit csináljanak azok, akik nem bírják ki nyári könyves rendezvény nélkül? Ők például menjenek el Sepsiszentgyörgyre, ahol Sepsi Book néven május 26 és 30-a között rendeznek egy kortárs irodalmi fesztivált és könyvvásárt. A Székelyvárosban először rendeznek ilyen jellegű rendezvényt, értékteremtő magyar és román nyelvű irodalmi zenei programokkal, interaktív foglalkozásokkal szeretnék megszólítani a közönséget. A Sepsi Book első kiadása kiemelten a gyermek és ifjúsági irodalomra helyezi a hangsúlyt, úgyhogy ez családi program is lehet, de persze a vásár kínálata és a kísérő programok minden korosztálynak szólnak, én például ott leszek. Sajnos a kolozsvári könyvhéten nem leszek ott, mert az idei egybeesik a budapesti könyvhét időpontjával, novemberben viszont lehet majd vigasztalodni a Marosvásárhelyi könyvvásáron, vagy a legnagyobb hazai vidéki rendezvény a Győri Könyvszalon programjain, ezek tehát novemberben lesznek, napra pontos időpontot még nem tudok mondani. Szóval idén remek könyves évadra számíthatunk, és akkor még nem is beszéltem a jövő évről. 2023-ban ugyanis könyvfőváros lesz Budapest. Lehetett volna az egész világ könyvfővárosa is, ez egy hivatalos cím, de másként alakult. Budapest főváros önkormányzata és a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése közösen megpályázta az UNESCO felügyelete alatt zajló World Book Capital címet, hogy 2023-ban Buda, Pest és Óbuda egyesítésének 150. évfordulójának alkalmából Budapest lehessen a világ könyvfővárosa. A pályázati anyagot a fővárosi Szabó Ervin könyvtár vezetésével könyves szakemberek, rendezvényszervezők, kulturális műhelyek képviselői, írószervezetek állították össze. Több mint 10 pályázat érkezett be az UNESCO-hoz, és a szakmai bírálók Budapest pályázatát értékelték a legerősebbnek, azonban a végső döntést az UNESCO főigazgatója hozta meg, aki geopolitikai logika mentén a Gánai Akra városának kapta a világ könyvfővárosa 2023-as címét, de ami a jó hír, hogy a döntés után a magyar pályázatkészítői úgy döntöttek, hogy a tervezett programokat így is megvalósítják a jubileumi 150. évfordulós rendezvények között, és egyébként jövőre lesz 550 éves a magyar könyvkiadás, hiszen ekkor nyomtatta ki Hess András az első Magyarországon készült könyvet, a Krónika Hungarorumot, szóval lesz jövőre rendkívül sok könyves rendezvény, addig is pedig ünnepeljünk olvasással. Könyvemberünk ezúttal Erdős Virág. Mindjárt meg is kérdezem, hogy mi ennek a könyvnek a címe. Az a címe, hogy Erdős Virág könnyei, vagy az a címe, hogy könnyei, írta Erdős Virág?
Hát ezzel variáltunk is egy kicsit. Ez egy sorozatba illeszkedik a időmérték sorozatába a Magvetőnek, annak a 35. darabja, és ennek egységes a borítója, amit Pintér József tervezett, és ott a szerző és a cím egymás alatt, szorosan egymás alatt helyezkedik el, tehát igazából mind a két lehetőség adott.
Igen, mert megnézem, mondjuk egy ilyen online könyvesboltban, akkor ott kettős pont van, igen, és akkor igen. Ezt ugye majd a könyvtárakban úgy kell keresni, hogy könnyei.
Hát igen, ezen mondom, variáltunk is, hogy volt egy kis félreértés is, csak aztán arra gondoltunk, hogy az, hogy Erdős Virág kettős pont, Erdős Virág könnyei, az úgy viszont már béna, és akkor nagyobb az esélye, hogy ezt így összeolvasódik valamilyen módon mégis, mint hogyha ezt így megduplázzuk.
Mindenesetre azt javaslom az olvasóknak, hogy E betűnél is és K betűnél is keressék, és akkor biztosan.
Igen, földön keressenek, és akkor vagy csak megtalálnak.
Egészen biztosan megtalálnak. Két ciklus van ebben a verses kötetben, egy könycseppes, meg egy két könycseppes, és nincs is címe a ciklusoknak, tehát ez a két, összesen három könycsepp, Erdős Virág három könycseppje jelöli. Mi a viszonya, vagy mi jellemzi ezt a két ciklust?
Két szerepkör tulajdonképpen a két ciklus, az egyik egy fura szerepkör a biciklis futásság, amiben részem volt, és a második rész pedig maga az íróság, mint szerep.
Azért ezt nem lehet ilyen élesen elválasztani, hát hiszen persze. Majd beszélgetünk erről, de hát a biciklis futársággal kapcsolatos versek, azok reflektálnak a költői vagy írói szerepedre.
És hát is, illetve hát csak íróként írom meg a futárságomat is, tehát már eleve a kettő össze.
És a keletkezés idejében van különbség? Tehát, hogy az egyiket azt akkor írtad, a többit meg később, vagy össze-vissza, és aztán utána csoportosítottad?
Hát ez nagyon-nagyon furcsán alakult, ami szintén összefügg ezzel a szerepjátékkal, vagy ezzel a helyezkedéssel, amivel az ember az életét tölti, hogy próbál szerepeket találni magának, és azt próbálja kitölteni. Tehát amikor én elkezdtem futárkodni, akkor én ezt így lecseréltem, és akkor én futár voltam, felvettem az áruhámat, meg spékelve ugye a maszkkal, tehát ez van egy formaruha, vagy egy ilyen logós, voltos, konkrétan ez a, most nem tudom, hogy ez mennyire a reklámhelye, de abszolút beletartozik. Hát igen, egyébként a színvilágát is úgy választottuk a kötetnek.
Tényleg erre nem gondoltam, és tényleg.
Abszolút, szóval, hogyha a voltos táskát megnézed, akkor ott is egy nagy fehérrel, kis feketével van a felirat egy kék felületem. Tehát amikor én elkezdtem voltozni, akkor én így leváltottam minden mást, és akkor bebújtam ebbe az áruhába, ami mondom, meg volt spékelve a maszkkal, ami ugye egybeesett a mindenféle járványügyi.
Erről majd beszéljünk, hogy ezt teljesen ki tudod ilyenkor magadat kapcsolni, tehát akkor te nem költőként tekertél ott,
hát
hanem
elején,
futárként,
igen.
De hogy vajon ez hogyan? De először azt kérdezném meg, hogy az olvasónak, aki kezébe veszi ezt a kötetet, kell-e tudnia, hogy Erdős Virág itt biciklis futár volt. Vagy anélkül is. Tehát, hogy ez az életrajzi referencialitás szükséges-e hozzá?
Szerintem most ebben az esetben igen. Szóval még a mottót is úgy választottuk ki, hogy a volt tudás bázisból választottunk egy mottót, ami úgy hangzik, hogy nem teljesen szó szerint, de a lényeg ez volt. Válaszd az intelligens optimalizálás figyelmen kívül hagyása opciót. ott ugye egy applikáción keresztül zajlik a kommunikáció az ügyfélszolgálattal, illetve valamennyire a kliensekkel is, és a telefon ki kell bizonyos funkciókat kapcsolni ahhoz, hogy ez működjön.
Tehát igen, nekem csak ezt olvasva jutott eszembe, hogy itt tulajdonképpen nem csak arról van szó, hogy vannak emberek, akik kihozzák az ételemet biciklivel, hanem hogy itt egy milyen mesterséges intelligencia-szerű robottal állok kapcsolatba, tehát ez egy ilyen ufonauta.
És mi magunk is egy kicsit robotokká válunk, és ez újra csak az inkognitót segíti.
Az ilyen, hogy mondjam, életrajzi referenciák közül az érdekel nekem, hogy az első hullámban kezdted ezt el, amikor semmit sem tudtunk erről, hogy egyébként nem féltél? Tehát, hogy tulajdonképpen kimentél a vírus
sűrűjébe. A veszélyzónába,
akkor így eszedbe ettől, jutott, hogy mit válasz? Vagy...
Hát ettől lett olyan nagyon izgalmas, meg olyan kaland, olyan bevállalás jellege a dolognak. Valószínűleg ezt is élveztem ott az elején. De ott annyi ilyen óvintézkedés volt, annyira ki volt találva, hogy milyen távolságot kell tartanunk. Volt ez az érintkezésmentes kis szolgálás, tehát letetted
a... Igen, ez is olyan lidérces szó, igen, az érintkezésmentesség. Én magam is úgy ráeszméltem menet közben, mint ugye megrendelő, éhes ember, hogy ennek a karantén világnak bizonyos értelemben a működtetői most a kórházakon kívül a futárok voltak. Tehát, hogy tulajdonképpen a nyugati világban futárok nélkül nem lett volna semmi, mert hogy, és ez valahogy megváltoztatta egymáshoz való viszonyunkat is, meg hát hogy ez az egész mondjuk így iparág vagy szolgáltató ág, az nagyon átértékelődött, fölértékelődött, és az is kiderül a verseidből is, hogy ez egy ilyen nagyon zárt, saját szabályokkal és ritusokkal rendelkező közösség. Ebben, amikor belecsöppentél, már így nézted, hogy megtanultad ezeket a szabályokat.
Hát szerintem, amikor ezt a saját zavaromat ebben az egészben ezt illet tudtam küzdeni, vagy valamennyire bele otthonossá vált, akkor fedeztem fel, hogy ez így íróilag is micsoda hatalmas kincses bánya, és hogy milyen egészen új pozíciót jelent számomra íróként az, hogy én ebből a nézőpontból nézem most a világot, és ezt a vészterhes és krízisben lévő világot, amiben közben én vagyok tényleg az a megmentő, aki kimerészkedik azért, hogy neked ételt vigyen.
Így lett volna, hogyha teszem azt mondjuk szakácsként, vagy nem tudom, milyen mentősként dolgozol, tehát akkor is abba a közösségbe, a saját szabályaival beletanulsz, és akkor elkezdett költőként nézni, vagy ez kellett, hogy a kihalt város üres utcáin cikázol, és az egész élmény valami unikálisan más, mint amihez
hozzászok. Ez ilyen több fenekű dolog volt. De hát egyébként meg szerintem így zajlik, vagy hát én erre törekedtem most az utóbbi időkben is, tehát nekem az előző könyvem, a Hős utca, az ugyanúgy egy bevállalt projekt volt, amit elmentem, és ott alámerültem ebbe a világba, és akkor abból megpróbáltam valamit megmutatni.
Igen, az egy kicsit ilyen orfeuszi feladat volt, ez pedig, ahogy a kötetben tudtam mondani, ilyen Hermész, hogy aki így közvetít. Ezt így menet közben vetted észre, vagy csak utóidejűségében, amikor már nem csináltad?
Hát igazából már akkor egy-két szöveg született, és igazából közben meg furcsa, mert azért ez összefügg azzal a bizonyos másik szereppel, amiben viszont totálisan elbizonytalanodott akkorra az ember, a magamfajta író, hogy neki most egyáltalán ebben a közegben, akár ebben az irodalmi közegben, vagy ebben az országban most van-e még kereslet rá. Úgyhogy amikor egy picike jelzés jött a magvetőtől, hogy de igenis, és hogy legyen könyv, akkor az adott annyi erőt, az pörgette föl bennem az írót, hogy ezt akkor megcsináljam, és akkor még volt is tanakodás, hogy akkor még várjunk, és akkor ezt írjam meg, de közben meg már annyi idő elment, hogy végül úgy döntöttünk, hogy akkor annyi szöveg, amennyi most megvan, annyiból állítsuk össze ezt a kötetet.
De mondom, egy akkor... év alatt született, nem? Hogyha így jól számolom a
hát szerintem azért úgy másfél, igen.
Amikor mint Erdős Virág természetes személy ül a biciklin, és teker a címre, és oda kell érnie, akkor ilyenkor megfordul a félbe, hogy ez valami költői tapasztalás, vagy az akkor teljesen más tudatállapot, akkor egy feladatot hajtasz végre, és arra koncentrálsz.
Hát a kettő, de amikor már tudod, hogy ebből neked kell valamit csinálni, akkor abszolút tudod úgy, és akkor jegyzetelgetsz, és akkor megállsz, és beleírod a telefonot, belemondod a telefonodba. Illetve nekem még egy olyan fázis is volt, hogy már abba hagytam a futárkodást, és akkor volt egy ilyen neki buzdulás, hogy visszamegyek, mert ugye csomó mindent még meg akarok nézni, és vagy közben hihetetlen felhatalmazást kapsz, olyan terekbe jutsz be, ahová azért más nem. Szóval ezt én a pályámnak a legelején is megtapasztaltam, amikor a pesti belső udvarokról írtam. Akkor még oda be tudtam jutni, akkor még nem volt ez a kapucsengős, elzárkózós világ, akkor még arról lehetett a belső udvarokról írni egy kis könyvecskét. Aztán, amikor a világító testeket írtam Budapestről, akkor már nem, akkor már kapucsengők voltak, és akkor már más viszonyból írta meg az ember a maga Budapestjét. Most viszont kaptam egy felhatalmazást arra, hogy én nekem megvan a kódom arra, hogy én bejussak ezekbe a belső terekbe.
Igen, bizonyos értelemben ezek is Budapest versek, tehát ebbe, erre az ívre is föl lehetne építeni, hogy ez akkor a harmadik vagy negyedik Budapest témájú, sőt, tehát a hősömet is ide lehet számítani, akkor még több. Tehát, hogy ez egy Budapest lírának a különböző stációi, és valóban az, hogy beengednek, nem engednek, megfigyelő vagy téged figyelnek, azért ez nagyon erősen ott van. Még az lenne a kérdésem, ahogy mondjam, az életrajzi részéhez, és aztán rátérünk tényleg a versekre, ami a lényeg, hogy a futárok, akikkel dolgoztak, tudták, hogy ki vagy? Tehát, hogy nyilván a Kék Jacky alól nem Lokja József Attila díj, de hogy vagy az annyira más világ, hogy ez fel sem erül, ki kicsoda egyébként.
Nem, mondom, egyszer még a könyvnyomtatón volt ez a kérdés, és akkor eszembe jutott, hogy egyszer volt ez, hogy a piros lámpánál megállt mellettem egy robogós, és mondta, hogy ugye én vagyok az Erdős Virág, mert hogy ő hogy szereti a verseimet, de hogy aztán, hogy ez nyilván, hát igen, akkor egy ember volt a futárok több ezres tömegéből, aki ezt tudta, de hát nem volt elvárás benne, vagy eszembe se jutott, hogy bárki itt engem felismer. Hát nyilván ez is egy furcsa dolog, hogy ennyire ez zárkózott ezek a világok, illetve hát azért ott is nagyon furcsa alakokkal találkozott az ember, szóval ilyen szálloda igazgató, aki a legnagyobb krízis idején kénytelen volt.
Azt írod az egyik versetben, hogy az atomrobbanás utáni Budapest élménye volt, amikor ezeken a kihalt utcákon, amit mi nem láthattunk legfeljebb titokban.
Csak a kiváltságosok, igen.
És hogy ott az 50 vagy nem tudom hány özvegy Varsányiné.
Hát igen, egy kicsit az a Zörkénnek erre a Budapest című kis egypercesé jutott eszembe, amikor tényleg...
Másként tekintesz azóta a városra, hogy láttad ezt az arcát?
Hát igen, abszolút ilyen beavatottnak érzem magamat. Igen, szóval ez olyan furcsa. Tényleg ebben a vész korszakban én ott voltam a megmentő szerepében, és tényleg volt egy belépőm ebbe a
csavilágba. Az volt az érzés, amikor néha-néha titokban illegálisan úgy megtekintettem, hogy valahogy olyan, szóval mintha egy pucér embert kukolnék, tehát hogy olyan...
Nagyon-nagyon kísértetés volt.
Nem lett volna szabad, vagy közöm hozzá, hogy legyen. És...
Hát igen, nekem meg ott volt a kis szerződésem, amit ilyenkor így beállítottam, hogy a telefonomban jön a rendőr, akkor felmutatom a jogosítványomat arra, hogy én nekem szabad kint lennem az utcán. De fantasztikus élmény volt, és mondjuk hozzátettem, hogy nekem végül már elektromos biciklim volt, és ezzel úgy tényleg lehet suhanni a teljesen üres utcákon, szóval minden tekintetben egy nagy élmény volt, amit néha így nosztalgiával visszasírok.
Néhány évvel azt mondtad egy interjúban, hogy a korszak, amiben most élünk, olyan kritikus korszak a magyar történelemnek, amelyben minden művészi megszólalás óhatatlanul is felértékelődik. Tehát mi dolga van egy költőnek egy történelmi korszakkal, ha már azt fölismerte, hogy történelem?
Hát ez most egy elég nagy kérdés. Mi dolgunk a világban? Hát biztos, hogy magán átszűrve, tehát az is kérdés, hogy mennyire kell a részesévé lenned ahhoz, hogy te arról hírt tudjál adni, vagy valamilyen módon meg tud mutatni. Ez most ennek volt a próbája, hogy muszáj-e személyes kényszernek lenni a mögött, hogy te alámerülj egy világban, amit meg akarsz mutatni. De ez a megmutatás és a magamon átszűrés ennek a kettőssége. De hogy az én számomra az mindig fontos, hogy ez itt és most, ezzel van dolgunk íróként.
Az a kérdés, hogy a pillanattal van elsősorban dolgod, vagy pedig azzal az egész folyamattal, mert benne vagyunk, hogy ezt valahogy értelmez, mert amikor a te verseidről írnak, már várható is, hogy mit fognak írni, és majd azért is beszélek erről, mert vannak ilyen verseid, amelyek erre koncentrálnak, tehát hogy mondjuk a legneutrálisabb az, hogy referenciális költészet, vagy szociális érzékenység, meg aktivizmus, ilyesmiket szokás kötni a költészetethez, tehát aki valami mást ír, azon már meglepődünk, hogy már mást keres benne, mint amit szokás keresni, hogy ez már a te önképednek a része, vagy tudomásul veszed, hogy ezt várják tőled, vagy ezt látják bele minden szövegedben?
Hát ez a probléma is számomra, és egy kicsit a második ciklusnak a szövegei, azok próbáltak is ezzel a problématikáról is valamennyire reflektálni, tehát nem minden szöveget kell egy az egybe venni, egy csomó abszolút ironikusra van hangszerelve. Tehát,
na nézzünk ez egy ilyet, ami hát ironikus is, meg szerintem nagyon mélyen is foglalkozik ezzel. És ez az első ciklusban van, ez a Párhuzamos Életrajzok című verseny. Megkérem szokatlanul a Buksó történetében, hogy olvassál föl belőle, de hát versek azok csak elférnek.
Párhuzamos életrajzok. Rosszul kezdtem, késtem, elbagatelizáltam a vershelyzetet, rontottam a statisztikát, primitív, poétikai mahinációkkal éltem, feleslegesen kerültem a boráros felé, művészetemet feláldoztam a popularitás oltárán, összecseréltem a rendeléseket, belekevertem az aktuálpolitikát, nem fakadt belőlem magasabb rendű eszmeiség, rossz címre mentem, megint rossz címre mentem, nem alkottam maradandót, értelmezhetőségem kimerült a primér olvasatban, megrongáltam a kapucsengőt, szót kértem, szavamat adtam, kétszer is elkövettem ugyanazt a megbocsáthatatlan szakmai hibát. Experimentális késztetéseimnek képtelen voltam gátat szabni, behajtottam a behajtani tiloson, reflektálatlanul hagytam privilégizált értelmiségi pozíciómat, nem mostam ki mosószeres dörzsikével a táskám, megtagadtam a szegénységirodalom tradícióit, megkérdőjeleztem az ökoköltészet perspektíváit, kiloptam a baklavát, szociokulturális fölényemet morálfilozófiai pedantériával lepleztem, csasztuskákat gyártottam, frázisokat puffogtattam, lejtettem az egészet és szétfolyt, recenzenseimet elkedvetlenítettem, szégyent hoztam az iparágra, kizártam magamat a magas irodalomból, bebasztam a liftajtót, didaktikus voltam, dilettáns, demagóg, dékás, kekeckedtem a pultosokkal, ledorongoltam a vevőt, szellemtelenségemet hatásvadász, technikai szenzációkkal kompenzáltam, felszerelésem karbantartását elsunnyogtam, ott felejtettem a szerencsesütit, meglovagoltam az aktuális kulturális trendet, beveztem a pódiumra a kortárs közéleti költészet farvizén, jobbról előztem, balra húztam, földhöz vágtam a csomagocskát és ráugrottam kétszer, bekamusztam az elhivatottságot, szétrolkodtam a kapitalizmus kritikát, klapanciákat farigcsáltam, megmondó emberkedtem, a legvérmesebb agitációs propagandalíra szintjére süllyedtem le, ócsároltam a szolgáltató szektort, üzemképtelenné tettem a munkaeszközömet, leestem a bicikliről, leköptem a logót, repetitív közlésmódommal céltévesztettem, hisztérikus hozzáállásom megbotránkozást keltett, átcsúsztam a piroson, a csicskaság színévé dehonestáltam a kéket, megrendelőimet beetettem, olvasóimnak beolvastam, követőimet leráztam, hallgatóságomat lebeszéltem, probléma felvetéseimmel megszállottam, blokkoltam a rendszert, kifáradt korpuszba karámolt, köznyelvi poéziáim dermesztőleg hatottak a generációmra, a mester félrenézett, a diszpécser további jó munkát kívánt, alkotói válság örvén ficamot színleltem, lecsaltam a kapuba, bedobtam az ablakán, kétszer is elkövettem ugyanazt a megbocsáthatatlan szakmai hibát. Túlírtam, túlreagáltam, túlkompenzáltam, nem fixáltam a pohártartót, rosszul fixáltam a pohártartót, azóta se értem oda.
Hát azért ez több, mint leltár. Ezek a mondatok, ezek egy része konkrétan leírt mondat, vagy akár
hát azért a rólam írt kritikákból azért szemezgettem.
Ezek, amikor ilyeneket olvasol, akkor azok hülyeséghez kérdezni, de hogy nyilván megérintenek, de hogy fontosak is számodra?
Hát nem kéne, hogy ennyire fontosak legyenek, de hát talán még érdekes azt is így kívülről szemlélni, hogy mi lehet az oka annak, hogy sokszor ilyen idegenkedést kelt az, amit én csinálok. Tehát.
Hát valószínűleg megpróbálnak belehelyezni egy dobozba, és amikor már úgy érzik, hogy benne vagy, akkor pedig nem engedik, hogy abból kinézzél. Azért ez szokott történni egy életműnek a...
Hát igen, és de hát nekünk meg az a dolgunk, hogy dörömböljünk a dobozból,
és megpróbáljunk. Ez egy ilyen dörömbölős kötet, én többek között ezért szeretem. Annak az első ciklusnak a fő tapasztalata számomra, de lényegében az összes versednek, de az első ciklusnak nagyon, nagyon egyértelműen, hogy áthatolhatatlanra nőttek a különböző társadalmi csoportok közötti falak. Tehát lényegében nincs átjárás, egy kitüntetett helyzetben a futár bejöhet, de egyébként egymásra nem látunk rá, tehát hogy vakság egymás fájdalmára, meg nem értésre törekvés. Tehát nem hogy a megértésre törekvés, hanem hogy, ja, hogy igen, arra, igen, hogy meg se értsem. És ez a szétesettség, elszigetelődés, és az az érdekes, hogy legutóbb itt Grecsó Krisztián ült a helyeden, és ugyanerről beszéltünk egy teljesen más műfajban a novellái kapcsán, hogy neki is ez volt ennek a karanténvilágnak azt hiszem az alaptapasztalata, hogy egy ilyen világba kerültünk. Az a kérdésem, hogy szerinted a karantén hozta ki belőlünk a mondjuk így a legrosszabbat, vagy egyszerűen csak élesebben látszott, ami már eleve volt?
Szerintem abszolút nem, de ez nagyon-nagyon rávilágított, igen. Tehát az én város tapasztalatomban is egyszerűen csak ezt a radikalizálódást éreztem, de mindennek az eredendőjét akkor korábbi köteteimben akár már abszolút benne volt ez a hideg, idegenség. Egy interjúban így fogalmaztam meg azzal az élménnyel, hogy eddig láttuk ugye embereket üldögélni az útszélén, de most már olyan bennem van egy ilyen nyilván hajléktalanságban élő embernek a képe, aki az oktogonul ül és sír. Ott ül az útszélén és keservesen sír. És ugyanúgy elsétálunk mellette. Tehát már sokkal brutálisabbak a jelei is a kiszolgáltatottságnak, és ilyenért ebből következőleg sokkal súlyosabb a mi elzárkózásunk adott esetben. Igen, sokkal cudarabb világ lett. Tehát minden krízis ezek szerint a legrosszabb az, aki belőlünk, vagy legalábbis úgy tűnik.
Meg nekem az a versétből legalábbis az jutott eszembe, hogy amikor nem vesszük tudomásul, vagy nem akarjuk tudomásul venni a másik kiszolgáltatottságát, akkor a saját kiszolgáltatottságunkat etetjük, és mi magunk válunk valamilyen értemben azzá. Tehát a második ciklusban vannak olyan versei, több is, ami hát mindenki a költői létnek, vagy az irodalomnak az értelmét keresik ebben a megváltozott világban. Neked mennyire fontos az, hogy legyen válaszod arra, hogy mi végre csinálod ezt az egészet, amit irodalomnak hívunk. Változik ez benned, vagy egyszerűen ezt kell csinálnod, írod a verseket, és tehát, hogy ezzel a pozícióval, hogy te egy költő vagy, aminek a negatív olvasatát itt hallottuk, hogy miket ír a kritika, hogy mit várnak el egy költőtől, hogy ez de változik benned, hogy neked miért csinálod ezt, mi a dolgod, vagy ezen nem is kell gondolkodni?
Hát egyrészt van az emberben valami automatizmus, és egy tank, ami megy végig, ezek az életem végig csinálni fogom, mert valahogy erre vagyok programozva, de hát, hogy az illúziói az ilyen csak hullámmozgás, és most inkább lefelé, hogy most ennek mennyi hatása lehet a világra. De hogy közben meg, igen, meg hogy milyen csatornákon hat, tehát hogy most effektíven, akkor most megírom, van is erre egy szöveg, a hatásvizsgálat, hogy most nyilván nem úgy zajlik, hogy én leírok egy fél sort, és akkor felépül a diákváros, vagy nem tudom, micsoda, és lakást kapnak a hajléktalanok, és nem tudom, kitör a világbéke, hanem ezek ilyen sokkal rejtettebb csatornákon, tehát hogy kicsit a
egy másik verset választottam ki, de akkor olvassuk föl ezt, vagy olvast föl ezt.
Hatásvizsgálat. Eljátszom a gondolattal, megtelik a hősök tere. Választok egy munkacímet, benyújtja a lemondását. Tűnődök a kezdősoron, megnyílnak az ügynök akták. Belövöm a célcsoportot, felépül a diákváros. Leváltom a líra eszményt, megszűnik a korrupció. Elrejtek egy belső rímet, árvaiék lakást kapnak. Kihúzok egy töltelékszót, csökkennek a várólisták. Javítok egy vesszőhibát, Dominika tovább tanul. Taggolok és tömörítek, kukában az alaptörvény, sejtetek és kurziválok, nyomdában a népszabadság, alkotok egy komplex képet, európai főügyészség, áttördelem Pepitába, LMBTQIAP. Betűméretet cserélek, Herceg Ferenc elnézést kér, átfutom az elejétől, Áder János elsomfordál, mutatom a fiaimnak, a magyar név megint szép lesz, elküldöm egy kiadóhoz, sajnálattal közöljük, hogy... Hát igen, szóval ez nyilván egy játékos módon játszik el ezzel a problémával, amire most rákérdeztel, úgyhogy...
Ugye ez egy olyan értelemben egy koncepció kötet, hogy egy élethelyzetet írsz le legalábbis az első ciklusban, tehát bizonyos értelemben egy tervezett dolog, tehát hogy megbeszéled a kiadóddal, és ilyen típusú verseket írsz. Mert mennyire tervezel előre?
Most az utóbbi kötetek azok ilyen konceptkötetek lennek ebből a szempontból.
De például hogy... akkor tudod, hogy a következő az mi lesz? Vagy vannak ilyen tervek
hát
a
fejedben? Most van egy a fejemben, igen, de hát...
Arról lehet beszélni?
Hát ez egyáltalán nem biztos, hogy most ez lesz a téma ilyenkor az ember olyasmit próbál választani, ami úgy nagyon, nagyon foglalkoztatja fel, mert benne van, és most a halál lesz engem, ilyen, nem tudom, ez a korra jár, de meg ez közben a legelcsöpeltebb költői téma, csak hogy tényleg, amikor az első verseket halljuk, vagy az iskolában elkezdünk költészetet tanulni, és csupa halálvers, és semmi között hozzá, és aztán nem érted. És
amikor vagy egyszer a halálról szól, vagy a szerelemről.
Hát igen, igen, és akkor csak egy fiatal korodban még a szerelemhez valami közöd lehet, de a halálhoz olyan sokáig nincs közöd, és akkor egyszer csak így olyan mértékben zúdul rád ez a téma, hogy lehet, hogy érdemes lenne ezzel is foglalkozni, meg hogy most milyen helye van az életünkben a halálnak, de hogy az is érdekes, hogy találkozunk vele, hogy tényleg itt a beszélgetés előtt szóba került, hogy a Facebookon tényleg naponta szembesülünk egy halál hírrel, és az ember óhatatlanul ilyen készenléti állapotba helyezi magát, hogy akkor most nekem is rendezni kell a hagyatékomat gyorsan még mielőtt lecsapna rám, szóval ez ilyen furcsa állandó fenyegetettség. Úgyhogy lehet, hogy érdemes ennek esetleg egy kötetet szentelni, de nem tudom, szóval közben meg az a bizonyos várakozás, az szóval nagyon könnyen elveszítem a bizadalmamat leginkább önmagamba, hogy erre most akkor megint kinek lesz szüksége.
Hát az olvasóknak, tehát jó, magam nevében mondhatom, hogy nekem szükségem van erre gondolok. És másokat is erre biztatok, hogy vegyék meg ezt a kötetet, szerintem ez egy nagyon erős kötet, és hát olvassunk verseket, és ezen belül pedig Erdős Virágot.
Top 10. Egy polsznyi jó könyv. Legutóbb a falu világával foglalkozó regények és novellás kötetek közül ajánlottam 20-at, azért 20-at, mert olyan sok gyűlt össze, hiszen megkérdeztem a Buksó hallgatóit a Facebookon, hogy javasoljanak ilyen könyveket, és 20 remek kortárs regényt és novellás kötetet ajánlottunk, most pedig Budapesttel foglalkozó kortárs magyar regényeket és novellás köteteket ajánlok, és ugyanúgy részben az olvasók és hallgatók javaslatai alapján ABC sorrendben fogok haladni, tehát nem valamiféle rangsor ez, szintén 20 kortárs, ahol a kortárs azt jelenti, hogy a szerző még él, köztünk van. Az első Barnás Ferenc Másik Halál című regénye Kaligramnál jelent meg, eredetileg 2012-ben, de 2021-es kiadás is megszerezhető, ez a rendszerváltás időszakának Budapestjét mutatja be, vagy hát ez a háttér. A második Benedek Szabolcs, a Vérgróf című könyve, a Libri adta ki eredetileg 2013-ban, ez egy Dracula történet Ady Endrével, Molnár Ferenccel és az előző század elő Budapestjével. Harmadik Bereményi Géza, Magyar Copperfield, a Magvetőnél jelent meg 2020-ban, ez egy önéletrajzi regény, és a főszereplője tulajdonképpen Budapest, az 1940-es, 50-es évek Budapest, és készül már a folytatás is a 60-as, 70-es évek Budapestjével. Dunajcsik Mátyás, Víziváros, a Jelenkornál jelent meg 2021-ben, ez egyszerre egy szerelmi történet, családregény, és mint a címéből is kiderül, egy fontos budapesti városrész adja a helyszínt, a Víziváros. Következő Egressy Zoltán, 100 000 eperfa, az Európánál jelent meg 2014-ben, de még beszerezhető. Ez egyfajta regényes disztópia a közeljövő szélcsendtől sújtott Budapestjén játszódik. Következő Fini Petra, a Kerti Szonáta, az Athénaumnál jelent meg 2021-ben. Ez is a 20. század második felének történetét, ezen belül is pedig a 80-as évek világátnak Budapestjét, az akkori demokratikus ellenzék világát mutatja be. A következő Jósvai András, Nincsen számodra hely, a Fekete Sasnál jelent meg 2019-ben, ez a reformkori Pesten játszódik, ez tehát a díszlet, és megjelent a szerzőnek nemrégiben a Márton Irma tévedése című könyve is, ennek is Budapest hangsúlyos szereplője, nem csak helyszíne. 8. Kerékgyártó István Trüffel Milán, avagy egy kalandor élete, Kaligramnál jelent meg 2009-ben, de még ma is kapható, és hát a fő helyszíne az az egykori, ma már nem létező Tabán, illetve a 19. század második felének Budapestje. 9. Kondor Vilmos Budapest Noir, Librinél jelent meg, eredetileg már 2008-ban, de 2017-es kiadást bárhol be lehet szerezni. Ez egy krimi, ami a világháború előtti Budapestet mutatja be, tulajdonképpen utcáról utcára be lehet járni ma is azokat a helyszíneket, amelyeket ez a nagyon izgalmas krimi elénk fest. 10. Lengyel Péter Macskakő, jelenkornál jelent meg utoljára 2003-ban, eredetileg 1994-es, a 19. század végi Budapesten játszódik, és szomorúan vettem észre, hogy nem lehet megvenni, ki kéne újra adni, innen jelzem a kiadónak, akárcsak Lengyel Péter Cseréptörés című regényét. Ezek nem csak Budapest miatt fontosak, a helyszín miatt, hanem önmagukban is. 11. Szintén nem lehet megszerezni, de nem lehet lehagyni egy ilyen listáról, Mosonyi Alíz Budapesti Mesék című könyve. Magvetőnél jelent meg, utoljára 1996-ban, 1982-es könyv, hát ezt is jó lenne újra olvasni, vagy újra kiadni. 12. Nádas Péter Párhuzamos Történetek, a jelenkornál a 2016-os kiadás kapható meg 3 részben, és ott van a világról részletek, hát mindegyiknél nagyon-nagyon fontos a helyszín, vagy az egyik helyszín. Budapest, ez is néha térképbiztonságú eligazodást tesz lehetővé az olvasónak, aki mondjuk topográfiai logikával olvassa, de természetesen nem csak így érdemes. 13. Pál Dániel Levente, az Úr 8. kerülete, az Athénaumnál jelent meg 2017-ben, illetve van egy folytatása, az Ember 8. kerülete, és a címből is kiderül, hogy ez bizony a Józsefvárosban játszódik. 14. Spiró György tavaszi tárlat, magvetőnél jelent meg 2010-ben, és az 50-es évek, vagy a század, előző század közepének Budapestjén játszódik. 15. Szécsi Noémi, Egyformák vagytok, ez is magvetős könyv, 2017, és bár a szerző nagyon sokszor ír történelmi regényeket, itt most nem erről van szó, hanem a jelen, vagy a nagyon közel múlt Budapestjén járunk. 16. Temesi Ferenc Pest, a Szkolárnál jelent meg 2021-ben utoljára. Ez egy trilógiának a középső része. Az első rész, a Por, az annak idején nagy irodalmi szenzáció volt, az egy faluban, Porlódon játszódik, de a következő két rész, a Pest és a Híd, az már Budapesten, ezen belül is a Kádárkor, késő Kádárkor Budapestjén. 17. Tóth Krisztina Párduc Pompa, magvetőnél jelent meg 2017-ben, több kötetét lehetett volna itt felsorolni a szerzőnek, de talán ez a leginkább budapesti könyve, és hát rengeteg-rengeteg novellája játszódik Budapesten, ahol nem egyszerűen csak a háttér, hanem fontos szereplője a város ezeknek a történeteknek. 18. Vámos Miklós Dunapest, Athénaumnál jelent meg 2020-ban. Ez is egy családregény, illetve egy Budapest regény, a Pozsonyi úton egy ház története, illetve a benne lakóknak a története, különös tekintettel a vészkorszakra. Zoltán Gábor Orgia című könyve, amely a Kaligramnál jelent meg eredetileg 2016-ban, de sokszor újra kiadták. Ez is egy városrész, a Városmajor és környékét mutatja be a legtragikusabb történelmi időszakban, 1944-ben, de hát ez is nagyon hozzátartozik Budapest történetéhez. Végül, de nem utolsó sorban egy kortárs ifjúsági antológia, Budapest Off, amelyet a Pozsonyi Pagony adott ki 2018-ban, és novellákat tartalmaz. Ezek tehát a kortárs könyvek, és a legutóbbi listába bekerültek olyan szerzők is, akik még élhetnének bőven, de sajnos már nincsenek köztünk. Itt most csak kortársakat soroltam fel, ezért gyorsan felsorolok néhányat, amely Budapesttel foglalkozik, és csak azért nincs a listán, mert a szerzőik túlságosan korán meghaltak. Hazai Attila, Budapest is kizó, Békés Pál, Chicago, Beher Iván, hát számos könyve, de mondjuk a Megyek Budára, Térei Jánosnak több könyve, Átkelés Budapesten, Protokoll, Legkisebb jégkorszak, vagy pedig Körösi Zoltánnak az Ítéletidő, vagy a Budapest Nőváros című könyve, illetve még egy érdekes könyvet ajánlok így a legvégén, Chico Buarque Budapest című könyve, ez egy brazil író, és a regény az ennek ellenére, vagy talán éppen ezért Budapesten játszódik.